Isten az igaz nemzedékkel van, kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keressük ki az 5. Zsoltárnak az első versét, és miután amúgy is az orgonánkat szétszették, és sajnos az elektromos most éppen nem működik, ezért a legtökéletesebb hangszerrel, a torkunkkal fogjuk az istentiszteletet megoldani. Úristen az én imádságom. Pillanat.
Úristen az én imádságom, kérlek, vegyed füleidbe, és hallgass meg kérésembe. Én Istenem és én királyom, és megmondásom.
Hallgassuk meg, miképpen szerezte mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A 329. énekünk második versét énekeljük, nem éltem még e föld színén. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztülők, kedves család, kedves gyülekezet, de attól a perctől kezdve, hogy ez a kisgyermek megszületett, a világra jött, szervezetek tömkelege jelentette be rá az igényét. Egy ország, aztán egy tulajdonképpen egy rendszer, ugye, az éppen aktuális, most már egy kontinens is, ha úgy tetszik, aztán a nyugdíjintézet, és mindenféle ilyen szervezetek és hasonlók tömege, még a szórakoztató ipar is, meg én nem tudom mi hasonlók. És ezek a szervezetek, ugye azt is szeretnék megmondani, hogy szerintük milyennek kell lennie. Tehát milyen az ideális bébi, mit fogyaszt, mennyit, hogyan, ugye akkor van egy ilyen ideális bébi, aztán mindenfajta ilyen szervezetnek megvan a maga ideája. És hát egy nagyon izgalmas kísérlet lenne, ha összeraknánk, hogy ebből sok-sok szervezetből, ugye mi lenne az az ideális, ami megfelelne mindennek. Hát azt gondolom, ugye, hogy kijönne belőle az új Ádám és az új Éva, ugye a 21. század, és akkor valami egészen új dolog kezdődne. Tehát vannak sejtéseink, persze erről ez hogy néznek ki, úgyhogy valószínű, hogy azért nem ez a cél. Egy biztos, hogy válaszolni kell ezekre az igénybejelentésekre, mert ezek különféle utakon, módokon megkeresik a maguk emberét, és aztán elkezdik megdolgozni. Egész áradata zúdul rá a gyermekeinkre, és ebben először a szülőknek kell rendet teremteni, és dönteni. Egy nagy döntés megtörtént. Akkor, amikor a gyermeket az Isten házába elhozták, hogy a keresztség sákramentumába részesedjen. De azt mondja a hitvallásunk gyerekkeresztségről szólva, nem azt mondja, hogy jó lenne, meg szabad, meg hasonlók, hogy mi a helyzet a gyerekek, azt mondja, hogy meg kell. Tehát ez a kell, ez itt van, hogy a gyermeket meg kell keresztelni, mert ebből a pillanattól kezdve csodálatos kötődései vannak visszafelé egy népnek, az Isten népének a tagja lesz, és részesedik mindabban, ami már megtörtént, tudnék, a Krisztus válságában, és abban a mérhetetlen gazdagságban, amit az, hogy kereszténység jelent, amit kereszténységnek nevezünk. És nyilván, hogy az egyszerű és az ő korához illő eszközökkel minél előbb ezt el kell kezdeni neki adni, odaadni, hogy ez az övé, és részesedjen bele, induljon el ezen az úton, ismerkedjen meg azzal, ami az övé. Aztán az identitásnak a második nagy forrása a család, amelyik nyilván maga is az előzőtől már meghatározott. Szokták azt mondani, hogy az esküvő, meg keresztelő, konfirmáció, ez magánügy, belügy. Én ezt mindig az ellenkezőjét állítom, de az biztos, hogy mindent a családon keresztül kap meg. Az, hogy egy sokágú, sokszínű családba született a gyermek, ez megint csak a gazdagságának a lehetősége. Eszembe jut, hogy itt a közelben van egy ártézi kút, ahova sokan járnak és hordják haza, nem a csapvizet isszák, amit itt a Dunából mindenki iszik, hanem elmegy és ártézi kútból húz. Ez a víz azért érdekes, mert mélyről jön. És tulajdonképpen az ő gyökerei, az ő lehetőségei, azok mélyről jövő gyökerek, és ezt a onnan mélyről feljövő vizet kell, hogy kapja, azon növekedjen fel, szerint, hogy ő többet kaphat, mint más, és ez nagy ajándék. És a keresztelő természetesen egyéni ügy is, hiszen ez a jövő kérdése, amelyik most nyitottá válik a keresztség által, a szülő-keresztülők fogadalomtétele által, az örökséghez fel kell nőni. Ebben tudunk tenni valamit, de az igazi cél, ahogy ezt az Efézusi levél mondja, ugye, a felnőtt kor, a Krisztus teljességét elérő nagykorúság, hogy többé ne legyünk kiskorúak. A kiskorúság Pál idején azt is jelentette, hogy teljesen kiszolgáltatott. Egy kiskorú az teljesen kiszolgáltatott volt. Kiskorú világban és társadalomban élünk. Hát ő ne legyen kiszolgáltatott semmiféle ilyen szerveződéseknek, ilyen igénybejelentéseknek, egyedül szolgálni akarjon abba a közösségbe, amelyik igazából mindezt az ő számára megadja. Felnőtt azt tudja, hogy honnan jöttem, hová tartozom, képes dönteni, világos a hite, az értékrendje, és egyre inkább kibontakozik az embersége Krisztus útján, és Isten ígéretei már most elvehetetlenül az övéi. A keresztség sákramentumban Isten ráteszi erre az örökségre az ő szentelke pecsétjét. Isten áldja meg őt is, mindazokat, akikre rábízta szeretteit, családot, a közösséget, az egyházat, gyülekezeteket, ahova ő tartozik. Hogy ez így lehessen, hallgassuk meg a szülő-keresztülő fogadalomtételét. Most arra kérem a gyülekezetet, hogy álljon fel, szülőket, keresztülőket, hogy ide jöjjenek ki előre. És úgy ide, hogy voltam, úgy, és akkor válaszoljanak majd arra két kérdésre, úgy, amit kérdezni fogok. Az első így hangzik, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, a Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassék. Feleljétek, akarjuk. Ígéritek és fogadjátok-e, hogy úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban. Feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten a szent fogadalom tételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig meghajtjuk a fejünket háladó imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked ezt a kisgyermeket. Köszönjük azt, hogy olyan szép, egészséges testében, lelkében, szellemében. Köszönjük, hogy ahová született, ott mindent megkap, hogy ez növekedjék és kibontakozzék benne. És hagyj kérjünk most téged arra, hogy légy ott ennek a gyermeknek az életében, mindenek mögött, mindenen túl, felett, és ugyanakkor közvetlen vele és közöttük a családban, te lelked és igéd, vezesse ennek a kisgyermeknek az életét, hogy pásztora lehessél, hogy megváltója lehessél. Hagy könyörögjünk azért, hogy megtalálja a célját, azt az életutat, amelyet érdemes végigjárni, amelyet te elkészítettél az ő számára, hogy igazán önmaga lehessen, hogy tőled kapja mindazokat az ajándékokat meg, amelyek ott vannak azért, hogy teljes életet élhessen. De ez a teljes élet egyben üdvösséges élet is lehessen. Így áld meg őt, pecsételd el magadnak ebben a sákramentumban, szent lelked által, ígéreted szerint. Amen. Keressük meg a 264. dicséretünket, és énekeljük a 264. ismerős dallam. A 4 verse van összesen, és így kezdődik, hogy ezt nem jól mondtam. 61, igen. Nem jól raktam ki, 61. Mindenki megnyugodhat. Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam.
Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam. Viselt gondomat, veszít utamat, mert csak rám maradtam. Add meg indéken, én reménységem, szerint való jódat. Add meg fejemet, ki viszik bennem, s viseljem gondomat. A szép harmatok, miként hullatok, tavasszal virágra. Sok jó nap, Uram, úgy hullasz reám, de régi szolgádra. Hogy mint hajtomig, szívem legyen még, téged magasztalva.
A mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra, János evangélium a 4. részében, az első 14 versben a gyülekezet ülve hallgassa az igét.
Jézus és a samáriai asszony. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek, ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: adj innom! Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta: hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt: ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki hozzád így szól, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá: Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is? Jézus így válaszolt neki: aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne.
Isten tegye áldottá az ő igéjét szívünk befogadását, hajtsuk meg a fejünket. Urunk Istenünk, megköszönjük néked ezt a mai napot, ennek a fényességét és örömét. Köszönjük, hogy a te igédnek sokféle jelenlétét már is megtapasztaltuk, szent lelkednek örömét a sákramentumban, a gyermekben, az ígéretekben. És most előttünk volt és hallhattuk a te igédet, láthattuk. Most hadd könyörögjünk azért is, hogy szólaljon meg úgy, ami számunkra az ige hirdetésben, hogy a régi betű, a régi szöveg elevenné legyen, maivá legyen, itt és most és személyre szólóvá. Ezt a csodát egyedül te tudod megcselekedni, ha akarod, és köszönjük, hogy ígérete szerint akarod, mert összehívtál bennünket ide ma is. Háríts el minden akadályt a szívünkben, lelkünkben, sokféle tehertétel, sokféle gondolatot, hogy olyan módon tudjunk figyelni önmagunkat megüresítve, hogy felfelé legyünk nyitottak, és csak a tőled való gondolatok töltsenek be bennünket, és felülről való erőket vehessünk. Így hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket, azért biztos van még néhány, nem ment el mindenki nyaralni, igaz? Gyertek, gyere, 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 bátran. Itt van ez a kis. Ó, vannak még itten törpék. Tessék. Átveszed a szót tőlem? Jó, fogjátok meg egymás kezét, gyertek csak picit. Úgy van, fogd meg a kezét. Mi meg a másikat, jó? Úgy, nem beszél tőled, ne félj. Megvagytok. Na most egy szép nagyot köszönjük, jó? Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Köszönöm szépen. Hát mesélek nektek egy történetet, ami most történt velem. Lent voltunk Berekfürdőn, hát többen voltak ott, úgyhogy vannak akik. Azt hiszem, én tudom, bizony. És hát persze mi szokott történni ilyenkor, ugye pénteken vagy csütörtökön, amikor az ember vidéken van, és autója van, elromlik. Ugye? Természetesen. És nem csak úgy elromlik, hogy egy kicsit, hanem úgy, ahogy kell. Ugye? És akkor elmentünk a helyi szerelő bácsihoz, és hát elkezdte nekem magyarázni, hogy jövő héten talán készen lesz a kocsi. Hát teljesen el voltam keseredve, mert nekem sietni kellett haza ide egy esküvőre. Ugye most képzeld el, hogy rohansz haza, de nem tudsz, mert nincs autód, itt áll az ifjú pár, igaz, és nincs pap. Hát csak mit jelent, hogy elromlik egy autó, ugye? Utána még volt egy keresztelő is. Volt a kisgyerek, és nem tudom megkeresztelni. És folytathatnám, hogy mennyi probléma alakult ebből, de hát mondtam, hogy és hát nincs neki egy ilyen, itt, azt mondja, itt. Hát vidéken vagyunk. Hát akkor Karcagon. Ó, ugyan Karcagon. Hozatni kell, honnan? Pestről. Végen van. Végen van, ennek nem lesz sose vége. Aztán egyszer csak telefonáltam. Bácsi, azért lesz megoldás, mert Karcagon mégis van szerelő, aki szokott ilyen alkatrészeket szerezni, és nem kellett Pestre menni, mert Szolnokról elvitte neki egy futár. Na, már csak érte kell menni. Hát el is mentünk érte szépen, és amikor beléptünk a kapun, ott egy mosolygós bácsi, és azt mondja, hogy áldás, békesség, tiszteletes úr. Ő volt az alkatrészkereskedő. Ó, mindjárt otthon érezte magát az ember, igaz? Nem véletlen, hogy olyan gyorsan elhozták Szolnokról, igaz? Hát így van ez, ugye, hogy ahol keresztények vannak, igaz? És megtudja, hogy egy másik keresztény bajba került, akkor mit csinál? Villám gyorsan segít neki, igaz? Ezért nagyon fontos, hogy tartozunk közösséghez is, igaz? A családhoz is tartozunk, meg közösséghez is. Mert az igaz, hogy nagyon szeretjük apukát, anyukát, de jelen esetben nem valószínű, hogy indító motorokat tudnak szerezni. De ha van egy kereskedő, aki maga is hívő ember, akkor az azt mondja, hogy ó, ennek a szegény papnak gyorsan szerzünk egy indító motor. És már szerzett is, igaz? Ezért jó dolog azt tudni, hogyha megyek valóba, elsétálok a templomba, benézek, lássanak, itt vagyok, ismerjenek, keressek más keresztényeket, kapcsolatokat. És mit fognak tenni, a bajba vagyok?
Segítenek
egymásnak. Mert egy gyülekezethez tartozunk, világos? Egy közösséghez tartozunk. Krisztus követő közösségéhez. Oké? Nagyon fontos megjegyezni. Ti már oda tartoztok. Miért? Mert meg vagytok
keresztelve,
bizony, és most is megkereszteltünk egy újabbat. Ugye milyen jó?
Vannak
fényképek is. Jó, köszönöm szépen. És akkor szépen most kimentek. Jó, áldás, békesség. Köszönöm szépen, menjetek. Ki lesz veletek? Gergő? Jó. A 176. dicséretet keressük meg, és énekeljük igehirdetés is előtt. Szent, szent, szent a seregeknek, Ura.
Szent, szent, szent a seregeknek, Ura, teljes mind az egész föld.
Istennek igéjét olvasom, János evangélium a 4. részéből néhány verset. A 15. verstől a 18. Erre az asszony azt mondta, Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen idejárnom meríteni. Jézus így szólt hozzá, menj el, hívd a férjed, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt, nincs férjem. Jézus erre azt mondta, jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem a férjed. Ebben igazat mondtál. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a... elmúlt héten a gyülekezet egy része de táborban volt, és ennek a gondolatisága nyilván még kormányozza az én gondolataimat is, és ezért választottam most a Jánosból egy igét, a nem a kalauz szerintit, és ez jól is van így, hiszen baj lenne, hogyha mondjuk egy nappal, egy tábor után már se tudnám, hogy miről volt ott szó. Tehát betölt engem az a sok minden, amit ott hallottam, és esténként éppen mindig János evangéliumából volt az ige, és hát azért gondoltam én is, hogy a Jánosból vennénk, és egy kicsit ennek az elmúlt hétnek a fényében néznénk azt, ami itt elhangzott, ami nagyon jól ismert, ezért azt gondolom, hogy nyugodtan lehet a részleteire is hivatkozni. Ugye a táborban, a szorosabb együttlétben nagyon fontosak a beszélgetések. Csoportban is voltak beszélgetések, és egyénileg is voltak beszélgetések. Sok mindenről van szó ilyenkor, és a kérdés az, hogy végül is hová érkezünk meg. Ezért izgalmas ez a lelkigondozói beszélgetés, ami ős mintája, képe minden lelkigondozói beszélgetésnek a samáriai asszony története is. Ez is sokszor elmondtuk, elemeztük, most tehát egy picit a mögöttünk lévő hét üzeneteivel próbáljunk meg egy 4 egyszerű lépést kivenni, számunkra hasznossá tenni. Tehát úgy kezdődik ez a történet, hogy Jézus kér, ugye megáll a kútnál, leül, ott van ez az asszony a déli verőn egyedül, egy samáriai és egy férfi ember, ráadásul szemmel láthatóan egy tanító, egy rabbi kér tőle vizet. Most nem megyünk bele abba, hogy ez magában is milyen megdöbbentő lehetett, hanem arról van szó, hogy ennek van valami, ennek az asszonynak van egy vödre, amivel tud meríteni. Valóban szüksége van Jézusnak erre a vödörre, ez nem egy kerekes kút, nem egy gémes kút, hanem nélküle, abban általában mély vízű kutak vannak, ugye a szubtrópuson, nélküle nem ihat, és órák alatt ki lehet száradni ezen az éghajlaton. Tehát nagyon érdekes ez a történet, hogy nem a hiányból indul ki Jézus, és nem úgy azt, hogy te asszony, a te életed csőd, de szerencséd van, mert most velem találkoztál. De ez nem Jézusnak a stílusa, noha teljesen igaza van, mert valóban egy csőd ennek az asszonynak az élete, megszólítja az embert, és azt mondja, hogy adhatsz, megtehetsz valamit, adhatsz nekem valamit. Egy egyszerű kérés az, amit megtehet ez az asszony, mondhatni, hogy egy diakóniai tett, az a bizonyos egy pohár víz, amit oda nyújtok a szomjúhozónak. A gyülekezetben nagyon sok ilyen helyzet van. Valamit megtehetünk a közösségért, egy másik emberért, és ezek egész sorokat, esemény sorokat indíthatnak el egymás felé. Ez egy jó dolog, egy jó tapasztalás, és nem egyszer éri meglepetés az embert. Nem is gondoltam volna, csak meg kellett szólítani, csak kérni kellett tőle valamit. És jó folyamatok indulnak el. Tehát úgy ad Jézus tulajdonképpen kínál valami nagyon fontosat, hogy kér. Ez az első lépés, hogy lehet úgy megszólítani valakit, hogy kérek tőle valamit. Nem pedig úgy, hogy figyelj, én most azok neked valami nagyon igazi, valódit, és hát én milyen nagylelkű vagyok. Viszont van egy pont, a beszélgetésben elég hamar odajutnak, ahol Jézus a lelki dolgok felé vezeti ezt az asszonyt, ugye élő vízről beszél, és ez már nem a kútnak a vize, hanem az Isten ajándéka. És itt valami stratégiai kérdés van, ugye, hogy lehet-e bennünket mélyebbe vezetni, mélyebb irányba is vezetni. Örömes teszünk valamit, és ezzel részesei vagyunk egy közösségnek, gyülekezetnek, de lehet-e bennünket mélyebbre vezetni? Itt van egy sajátos rész ennek a történetnek, amikor Jézus beszél az Isten ajándékáról, ez az asszony meg beszél a Jákob kutyáról, és két malomba őrölnek tulajdonképpen. Azt is mondhatni, hogy ez egy nagyon drámai helyzet ebben a pillanatban. Jézus beszél hozzá, és az asszony nem érti. Egy szót sem ért az egészből. Mondja a magáét, és ez biztos nagyon fontos, szinte mindegy csapot kinyitnának, hogy végre megszólít valaki. Végre én is elmondhatom azt, amiket gondolok, hiszen megszólítottak, hiszen kértek tőle, partnerek lettünk ebben, és közben nem érti azt, amit Jézus mond, nem is figyel igazából reá. És itt meg kell állni egy pillanatra, mert az nagy pillanat, amikor Jézus személyesen beszél valakihez, neki szól ez az, hogy ő hozzá szól, nem általában mondja, hogy hát milyen fontos az Isten be hinni, vagy az Isten dolgaira figyelni, és ezek nem hétköznapi előidézhető, bármikor előidézhető pillanatok, ugye egy mélyre menő beszélgetés sem hétköznapi ügy, nem felcserélhető egy következő beszélgetéssel. Ekkor kell igazán arra figyelni, hogy mit is mondanak nekem. Ugye az ember viszont milyen anyaghoz ragadt, földhöz ragadt, ugye mit mond, ne kelljen cipelnem a vizet. És milyen különös ez a beszélgetés, hogy mondja Jézus, ez élete nagy pillanata itt van ennek az asszonynak, az meg beszél mindenről, amiről éppen eszébe jut. És Jézus ebben halatlan türelmes, ebben a beszélgetésben. Tehát végig járja vele ezt a varga betűt is. Hát akkor jól van, akkor megyünk ezen a gondolaton tovább. Azt mondta egy magyarázó, hogy megalázza magát Jézus amikor beszél velem, és az én nyelvemen, az én fogalmaim szerint szól. Ez a szolgai forma. Megy velem az úton, az én szintemen, az én szavaimmal, az én gondolataimmal és türelemmel vezet tovább, hogy mégsem arra menjünk aztán, mert az ő iránya nem a felszín, ugye, amelyről jól tudjuk, hogy fecseg, ahogy a költő mondja, ugye, hanem a mélyre vezet. És itt meg tud rekedni egy beszélgetés, el tud fáradni. Nagyon tanulságos volt az egyik délelőtt, amikor az egyik előadó egy kis egyszerű személyiségmodellt fölrajzolt, de nagyon hasznos volt a maga egyszerűsége, mert azt mondja, hogy van egy külső kéreg, ugye ez már maga egy fajta páncél, amit már magunkra teszünk, és aztán ezt követi egy mindez egy sötét réteg. És legbelül van valami mag, amivel majd mindjárt foglalkozunk egy kicsit, ezt én le is rajzoltam magamnak a füzetben, és eszembe is jutott, amikor készültem, hogy ugye ezt áttörni, ezt a sötét réteget, ez nagy fegyvertény, de nem lehetetlen, amikor azt mondja, hogy adj innom, akkor már ezt a bizonyos külső burkot már ugye, átlukasztja, ugye, egy kéréssel, bizalommal, olyannak gondollak, aki ezt megteszi, nem kezd ott velem veszekedni, hogy nem semmi közünk egymáshoz és hasonló, hanem nem vagy érzéketlen, ezt látom rajtad, de aztán jön az a bizonyos sötét réteg, és ezt nem akarjuk, hogy ne jusson a felszínre, és innen jönnek az elterelő hadműveletek, a visszautasítások, hogy eddig és ne tovább, megkapartuk a felszínt, de ne tovább. Pedig ott van legbelül az a bizonyos mag, ugye, és tulajdonképpen ezzel akar kezdeni valamit az Úr. Úgy gondolom, hogy ez ugye nem a jobbik énünk, ahogy valaki ezt mondta, hanem egyszerűen csak az az én, ami tényleg ott van legbelül, amelyik fogja ennek a egyre vastagodó buroknak, már pedig Jézus ide akar bejutni. De amikor azt mondja, hogy aki abból a vízből iszik, melyet én adok neki, soha többé meg nem szomjúhozik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Ugye? Tehát az ott legbelül, sehol máshol nem lesz. Ugye? És ha nem megy a mélybe, akkor nem megy sehova. Ugye egy ilyen beszélgetés tulajdonképpen a lehetőségét hordozza minden ilyen lelkigondozói beszélgetés, minden találkozás, nem csak egy személyes lelkigondozás, hanem minden Isten tisztelet is tulajdonképpen, minden egyéni csend. Nagyon érdekes volt az is, hogy voltak, akik gyakorolták a csendet csoportbeszélgetésen. Beszélgetünk, de 10 percet próbáljunk csendben maradni. Nagyon különösek voltak az eredmények, és nagyon jó dolog volt, de nem olyan egyszerű csendben maradni. Ugye, próbáljuk ki, hogy csendben maradjunk. Ez az asszony, ez csak beszélt, nem tudott csendben lenni. De mi történik akkor, ha más szóval kifejezve szíven talál bennünket az ige? Tehát oda bemegy. Áttöri mégis ezt a bizonyos védő rendszert, meg ezt a sötét burkot, és oda bemegy. Ha lakozást vesz bennünk, ugye, neki igazából nem akadály ez a sötét burok. Ugye, abban a pillanatban belül világosság támad. Na, ez az, amit nem szeretünk. Mert egyszer csak minden, amit eddig a sötétben elrejtettünk, az egyszer csak világossá válik. Aztán valahol itt van a dolgoknak az a pontja, ahol eddig és ne tovább, vagy pedig egyszer csak belementünk, és egyszer csak megtörtént, hogy minden az lesz, annak látszik, ami. Hát azt gondolom, hogy ez nem mindig kellemes állapot, és ezért aztán kerüljük, hárítjuk az igazi, mély, lelki beszélgetéseket, vagy csak egy pontig megyünk el, ugye, nehogy a mélyre menjenek. Tehát azt gondolom, hogy igen, ebben bizonyos szinten egyszer csak, ugye, hirtelen a magasságból leszáll a beszélgetés a földre. Figyeljük csak meg ezt a következő lépést, nem áll meg ez a beszélgetés. Jézus egyszer csak azt mondja, hogy 5 férjed volt, és a mostani sem a tied. Ez szinte brutális, olyan szépen beszéltek eddig arról, hogy hol imádják az Istent, milyen hegyen, mik a szokások, hogyan is van az én vallásomban a tiedben, és csak azt mondja Jézus, hogy 5 férjed volt, szinte nagyon kiméletlen váltás van itt. Nincs elnézés, bocsánat, hogy most beleszólok a privát szférádban, ne haragudj, de hát úgy tudom, hogy mintha lenne valami kis probléma vele, ugye, hanem világosan ki van mondva, hogy itt a boldogtalanságot gyökere, ez a nyomorod. És amilyen tapintatos eddig Jézus, most szinte azt mondom, hogy majd, hogy nem érzéketlennek tűnik, és nagyon kemény. És itt meg kell állnunk, hogy az igazság pillanata az mindig nagyon nehéz pillanat. A beszélgetések nagy része ezért nem jut el idáig, csak körözget meg, ilyen áttételes szavakat szoktunk mondogatni, és ebben a lelkészek is nagymesterek, ugye, hogy jaj, meg ne sértsem azt az illetőt, aki ott ül be, mikor már rég lehet tudni, hogy na, itt van azért a gubanc, és nem másod. De ha ezt nem tesszük, és nem mondjuk ki az igazságot, akkor eddig jutottunk, ahogy mondtam, és nincs tovább, és aztán maradtunk a felszínen, maradtunk a fecsegés szintjén. Tehát nem jutok a mélyben, nem jutok el önmagamig. Ugye nem vagyunk mi magunké, de inkább nyilván nem vagyunk magunknál, az jutott eszembe. Más erők uralják a központot. Álbékesség van, és csak vágyakozunk az igazi megújulásra. Erről szól szintén ez a hét, hogy a békesség és a megújulás dinamikája. Valójában minden marad a régibe. Tettünk egy kísérletet, de marad a régibe. Akinek van bátorsága, az átél valami egészen belső mély történést, és egyszer csak belülről szólal meg egy hang, ez egy nagy mondat, hogy a történet, a felolvasott történetnek az utolsó mondatnak, és azt mondja, hogy én vagyok az, aki veled beszélek. Ugye, amikor az igazság kimondatik, nagyon fáj, de abban a pillanatban megszólal ez a hang, hogy én vagyok az, aki veled beszélek, és Jézus az igazságról akar velem beszélni, de ez a forrás abban a pillanatban bennem, amiről beszél, hogy az a forrás az nem az, nem fog elapadni. Ez a méreható, megrendítő átélése ennek a mondatnak, döntő mondat, én vagyok az, aki veled beszélek, akkor belül megszólal. Nem én, nem lehet összetéveszteni, hogy ó, hát én kreáltam magamnak olyan lelkiismeretem, az is egy jó hang, csak hát el lehet nyomni, nem a képzeletem, nem a lelkész, nem a testvér hangja, hanem ez az élő víz, az élő Isten hangja. Hát Jézus nem azért mondatja és mondja ki az igazságot, hogy legyőzze, lenyomja ezt az asszonyt, amúgy is romokban hever, hanem azért, hogy megtörténjen végre a Rómel takarítás, mondassék ki az igazság, és kezdődjön el a rendbetétel. És ez volt az utolsó lépés, tulajdonképpen az 5. pont, nagyon fontos üzenete volt ennek a hétnek, hogy úgy eljönni onnan, ha lehet, és úgy élni ebben a világban is, a gyülekezet életének is ez kell, hogy legyen az iránya, hogy először belül teremtsünk rendet, és aztán jön a többi az irány, igazából, mondtam persze, hívülről a mélyre, de valójában belülről kifelé. Akkor van megújulás, akkor van tovább lépés, és nem csak az egyes emberben történik meg, hanem micsoda nagy dolog, amikor egy közösségben is ez megtörténik, hogy a belülről való rendeződés folyamatai egyszer csak elkezdenek kifelé hatni. Akkor lesz só és kovász, világosság, hegyen épített város, ugye nagyon sok igét tudunk mondani, akkor teljesíti a küldetését kereszténység, amint egy jó mag, maga is elkezd növekedni és hatással lenni a környezetére. És hát ez persze alázatot igényel, kell tudni ugye azon a nyelven is szólni, ami körülöttünk használnak, ami néha nagyon fárasztó. Így igyekszem mélyebb dolgok irányába utat mutatni, türelmesen menni és vezetni lefelé, befelé. Megerősödünk, és erősödtünk másokat is ebben, hogy az igazság kimondás, az efelett való bánkódás, az nem a féle keresztény önmarcangolás, hanem a tovább lépés feltétele, a valódi, az igazi életre. Legyünk fontosak egymásnak, ugye áron is megvéve az alkalmakat, ez is úgy visszhangzik bennem, és mindenek előtt legyünk közösségé lenni, ahol van mélysége keresztény kegyességnek, Isten szent lelke munkája ezt ott belül, az ő kegyelméből és szeretetéből. Amen. A 308. énekünk negyedik versét keressük meg válaszul. 308. énekünk negyedik verse. Lelki örömmel megújulva, ez pedig a 33. Zsoltárnak, a Nosza Istenférő Szent Híveknek a dallamára megy. Úgyhogy pillanat kikeresem. Megújulva imádjuk szent felségedet, hogy ismét mire elfordulva szemléljük régi kedvedet, megnyitjuk szívünket, tárjuk kebelünket, hogy Jézusunkat eképpen rendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy mindezek az üzenetek biztatások elsősorban is. Azt üzenik nekünk, hogy bátorsággal szóljunk hozzád, kérjük a te szent lelked segítségét, mert te meg tudsz újítani bennünket. Valóságos erőforrását tudsz bennünk válni. És valóban nincsen feltétel a te kegyelmednek, de el tudjuk zárni, gátolni, hogy ez áradjon, amikor félünk az igazságtól, amikor magyarázzuk az igazságot, amikor mindenki oka mindennek, csak én nem, erről a felszínről menjünk le a valódi mélységbe, ahol az igazság lelke lakozik, mert ott lakozik a kegyelem is. A szeretet, a tőled való szeretetnek a lelke is. A kivált képen való utakat csak ott lehet meglelni. Kérünk téged, hogy így vezess bennünket, így taníts bennünket. És hadd könyörögjünk most a mi közösségünkért, könyörögjünk azokért, akik megszomorodtak, gyászolókért, akik nehéz napokat élnek át. Könyörgünk a betegjeinkért is, miközben olyan sok jó dolog történik, nyár van, szünet van, pihenünk, örülünk az életnek, vannak, akiknek nagyon nehéz fizikai, lelki terheket kell hordozni. Segíts meg azokat, akik nehéz anyagi helyzetbe kerültek, akiknek bizonytalan a jövendőjük, az egzisztenciájuk. Adj fordulatot, változást, jó szerencsét, ami népünknek is az életében, sorsában. És hát könyörögünk most saját dolgainkért is, mindenek előtt hálát adva, nagyon sok mindent kaptunk már ebben az esztendőben is, nem várt módon, és föl sem tudjuk szinte mérni, hogy milyen feladatot jelent ez, de mekkora kegyelmet is. De lelked irányítson bennünket ezekben a dolgokban. Köszönjük az iskolát, az óvodát, a jövendő reménységét, és kérünk téged, hogy újítsd meg a mi gyülekezetünket is. Áld meg bennünket, légy ott a pihenőkkel, az úton lévőkkel, légy ott azokkal, akik ezekben a meleg napokban reggeltől estig dolgoznak. Vigyázz rájuk, vigyázz mindnyájunkra, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hát mindenekelőtt el szeretném mondani, hogy elnézést kérünk ezért az orgonáért, azért sajnálom, mert az a kedves hölgy, akitől megvettük, az azért jött el ma minden Budáról, hogy meghallgassa, hogy hogy szól a templomba. Hát erre nem szólal meg, de hát remélhetőleg meg tudjuk majd javítani. Lehet még csak annyit elmondanék, hogy nem, hogy az autóm szétesett, ugye, előtte fölrobbant a rádióm, és amikor meg akartam mérni a cukromat, mely hétig ugye feléesen néztem, az teljesen néma maradt, és most pedig az orgona, tehát ugye középkorban az ilyet meg szokták kövezni. Tehát, de lehet, hogy mégsem én vagyok a hibás, de most ez úgy látszik, így van. Szeretném hirdetni azt, hogy az iskoláért ima közösség van az irodában fönn. Kérem, hogy aki ebben részt vesz, az menjen oda fel. Közben a gyülekezeti teremben lesz egy kis rendezkedés, fogadása keresztelőre, a kettő nem zavarja egymást. Hirdettem a keddi bibliaórát, a szerdai nyugdíjas bibliaórát, babama a kör, az majd szeptembertől. Foci, ugye szokás szerint, majd csak pénteken a BMT-ben műfűvesen. És a jövő vasárnap 10 órakor kezdődik az istentiszteleten, a hó első vasárnapja van, úrvacsora is van. Hirdetem azt, hogy a mai istentiszteleten pap Pálma testvérünk végezte az igeolvasás szolgálatát. A mai istentiszteleten megkereszteltük kis Anna Nórát, Kolosi Eszter és kis Gábor Péter gyermekét. Szeretettel köszöntjük őket, itthon vannak, és mindig nagyon örülünk, ha sikerül eljutni. Szombaton részesült kerességben Kós Éva Margaréta, Jónás Margaréta és Kós László gyermeke. Őket is szeretettel várjuk. Szombaton esküdtek szintén örök hűséget egymásnak Tekeres Anna és Tóth Péter. És a jövő szombaton és az azután levő, tehát két hétben, úgy mondom, a mi gyerekünkről van szó. Jövő szombaton 4 órakor Blahuten Nikolett és Urbán Péter, a Gyöngyikének a fia fog itt 4 órakor esküdni, tehát szeretettel várnak mindenkit, kin is van a meghívó, és két hét múlva augusztus 11-én pedig Nagy Eszter és Horváth Balázs, szintén 4-kor, de pedig a Nagy Lacinak a leánya, az Eszter, aki a mi óvónőnk is egyben. Hirdetem azt, hogy a jövő héten 31-én lesz Martin Gemilné testvérünk temetése, aki járt a templomba is, és korábban Biblia órára is elhunyt. Isten vigasztalását kérjük a gyászolókra. Kedden 13:45-kor az új köztemetőben lesz a temetés. És akkor a továbbiakat a gondnok úrnak átadom.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Az orgona, mint látjuk, felújítás alatt van, és kérjük a testvéreknek a megértését ezzel kapcsolatban, különös tekintettel arra, hogy a gyerek és ifjúsági szobában vannak a hangszerelemei, illetve a karzaton is ki vannak rakva, úgyhogy ha lehet, akkor kérem a testvéreket, hogy tartózkodjanak a karzat használatától, mert ott baleset veszélyes, és mindenféle eszközök vannak ott. a ifjúsági szoba, vagy a gyerekeknek fönntartott hangszigetelt szoba az továbbra is látogatható. Ugye tegnap jöttünk meg a táborból, kérem, hogy álljon föl az, aki volt a táborban. Én málok. Na akkor ezekkel az emberek lehet oda menni, aki érdeklődik az iránt, hogy milyen volt a tábor, jó? Havonta egyszer, ja igen, is fontos itt a táborral kapcsolatban, hogy a jövő évi tábor időpontját is már meghatároztuk, 2013. augusztus 12 és 17 között lesz, tehát kérjük a testvéreket, hogy írják be a naptárba, és lehetőleg az egész hetet szánják oda. Tehát nyilván vannak olyan rendkívüli esetek, amikor ez nem lehetséges, de én úgy gondolom, hogy elég sokak voltak, akiknél igazából az odaszánás hiányzott, hogy végig ott legyenek a táborba, és ezzel a saját magukat fosztották meg szerintem sok lehetőségtől. Havonta egyszer tartunk ima közösséget a Rózsaketi Demjén István Református Általános Iskoláért, tehát ma a istentisztelet után én úgy satszolom olyan 11:30 körül, hogy legyen egy kis idő a közösségre meg a beszélgetésre, akkor jöjjünk össze az irodában. Arra is készüljünk, hogy a évnyitó szeptember 2-án vasárnap 4 órakor lesz. Erre meg is lehet jelenni, meg is kéne jelenni, és hát kérjük a sütésre képes testvéreket, hogy gondoljanak erre, mert utána szeretnénk egy fogadást tartani azoknak, akik sokat tettek az iskola indításért, és akkor ott jó lenne ezt finom süteménnyel és szendvicsekkel megtenni. A iskola kerítésfestésre pedig Ábrahám Angélánál lehet jelentkezni, akinek van erre ideje, energiája még az augusztusi hónapban. A táborba is élvezhettük Megyeri István és Kissára halacskás tanítását, illetve ott szerzett tapasztalatokat, úgyhogy ebbe a csapatba is be lehet szállni majd szeptembertől, illetve a szőlőskert megnyitóján szeptember 8-án a halacska társcsoport fog fellépni, és ez nem a óvodásokból áll, hanem a felnőttekből. Az is fontos, hogy a pénztárosi asztalnál van egy névjegyzékünk, és azt lehetőleg, aki újonnan jelentkezett a gyülekezetbe, és szeretne ide tartozni, azt töltse ki, hogy ha valamilyen értesítést kell küldeni, akkor ezt tudjuk elküldeni. Szintén, akik mostanában jöttek, azoknak ajánljuk Demjén István templomépítő lelkészünk által írt gyülekezett történetet, illetve az iratterjesztésnél mindig vannak talált tárgyak, és időnként ezeket selejtezni kell, tehát jó lenne, hogy aki valamit elhagyott, vagy hajlamos arra olyan, mint én, hogy úgy mindenhol ezt-azt elhagy, az időnként nézze ezt meg, hogy nincs-e benne valami holmia. Az orgona felújítását a kórus CD megvásárlásával is támogatni lehet, illetve nagyon jó érzés volt, hogy a táborban jelentős számban jelentünk meg most is itt az istentiszteleten gyülekezeti pólóba. Ez most kivételesen nincs, mert Szalontai Károly testvérünk, aki ezt szokta forgalmazni, most nincs közöttünk, de azért lehet erre gondolni, és őt nála bármikor lehet jelentkezni, és akkor elérhetők ezek a pólók. Mindenkinek további jó nyaralást kívánok!
A 200. énekünket keressük ki befejezésről, maradj kegyelmeddel.
Maradj kegyelmeddel.
A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, ő maga tegyen titeket tökéletesekké, erősekké, szilárdakká, álhatatosakká. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Áldás békesség.